Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Üdvözlünk mindenkit, elindítjuk a hét első Millás reggeliét itt a Rádió Café 98.0-án. Február 17-e van, hétfő, és fél hét múlt 2 perccel. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És persze a hallgatók is. Mondom az elérhetőségünket, 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber szám, ez Gézu életképe így szól. Kedvenc ex. Kicsit ízlelgetem ezt a státuszomat. Hát, hogyha volt több is, akkor nyilván ott van egy valamilyen rangsor az exek között.
Ez meg volt nekem is, megkaptam.
A kedvenc exet?
Nem is egyszer, és először sokkoló, de miért ezt így utána büszkén? Mert tök jó. Mert elégedetten viseltem.
Igen, lehet ez jó is. Kérdezi valaki? Igen?
Nyilván akkor nem jó, hogyha te még nem annyira exnek érzed a másikat.
Hát
akkor
igen.
Teljesen
igen.
Más helyzet. De
akkor az ott... exséggel is baj igen, van, igen. És akkor beáll egy ilyen sorba, még akkor is, hogyha az elején vagy, többszörösen problémás lehet, de hogyha már elmúlt a dolog, akkor. De hát Gézu is még csak ízlegeti egyelőre ezt a státuszt. Azt kérdezi egy kedves hallgató, hogy a főcímben a hölgy hangja Kis Ramóna? Nagyon hasonlít a hangja.
Nem.
Ő a Saci, aki segít nekünk ezeket a jó kis szösszeneteket ilyen ügyesen, frappánsan megszólaltatni. Aztán borongós, korrekt, didergő, jó reggelt, kartársak, hétfőhöz méltó erős forgalom minden szakaszon, M3-as bevezető kifejezetten, menetidő 26 perc, 18 másodperc, így a D-kartárs, ugye, aki most már nagyon precízen másodperc pontosan tudja az útvonalát. Soknak tűnik, igen.
Ami, ha csak a címeket olvasod, azt gondolhatnád, hogy három pulcsi, ezer sapka, és igazából itt a világvége közeli évszázados hideghullám érkezhet, hogyha mondom az online sajtó címeiből indulnál ki, de hát egy olyan átlagos téridő van, faggyal, oké, talán most ezen városon kívül mondjuk a 4-5 foknál nagyobb fagy az már valóban ritkán fordul elő az elmúlt teleken, az elmúlt időszakban, de napközben, ahogy elnéztem, pluszok lesznek azért minden nap. Februárhoz képest persze egy kicsit alacsonyabb az átlagnál, de azért nem annyira világvége szétfagyunk idő, amit látunk most, illetve a következő néhány napban, de azért elég szépen látható már, hogy már a holnap utántól indul az enyhülés, és közeledik a tavasz.
Hát igen, olyan lassacskán már azért azok az éjszakai mínuszok megmaradnak.
Tehát a hétvégéig legalább, ugye azt
mondom, én azt hiszem,
de csak ugye enyhülnek.
Tehát így lesz egy ilyen húplit a hét közepén, amikor a
legközepén, igen, és onnantól
éjszakák szépen. Jönnek, és onnantól
kifelé jövünk, aha.
Hát és talán most már el is hagyhatnánk, hogy a február vége fele bízhatunk abban, hogy talán tényleg tavasziasodik az idő, de majd azt meglátjuk, nem kívánságműsor ez ugyebár. Jó, ezek voltak a legfrissebbek, illetve valahol vannak SMS-ek is, de azt egyelőre majd meg kell keresnem magát a...
Az SMS-ek megmutatására használt valamiféle...
Alkalmatosság.
Amely...
Elbújt.
Igen. Ön megsemmisítő üzemmódba váltott, és lehet. Ugye nem találjuk hirtelen, de majd
meg
valahogy oldani, előbb okarászunk.
Azért ilyen rejtélyeket nem hagyunk megoldatlanul, csak nem most. Lehetséges. Most viszont megköszöntjük.
Még mielőtt megkapnánk ismét a papperek, itt nem egy gomb megnyomását nem sikerül elvégezni, hanem nagyon komoly feladat ez, hogy nincs ott a szokásos helyén, és több helyről is megnézve, kikutatva valahogy nem jön elő sehol, úgyhogy de meg tudjuk ugorni, legrosszabb esetben némi nem üt.
Igen, mert hogy még egy böngészőbe is 60 féle módon lehet bejutni és bejelentkezni, és meg kell vizsgálnunk, hogy ki, hogy hagyta ott, hogy tudunk átmenni egy másikba, ahol ez látszik, szóval sikerül azért ezt is kellően megbonyolítani. Nos, Donátokat köszöntjük, az ő nevük napja a mai, sőt, mindenkit köszönthetünk, mert Ajándok, Alex, Donátó, Egyed, Elek, Emőd, Lukács és Rex, ők ünnepelnek, ekkor kama a sor, úgyhogy mindenkire tudtunk egy kis időt szakítani.
Rex az férfi név?
Hát én gyanítom, de persze lehet, hogy csak a...
Miért? A filmből kiderült, hogy ő fiú vagy? Nem, abban sem vagyok biztos, már bocsáss meg.
Te is csak filmet mondtál, nem akartad, hogy kutyához hasonlítani. De egyébként rákatítottam férfi név. Hát mert végülis a király... Tehát hogyha a jelentését...
Igen, a jelentés, igen.
Uh-huh. Akkor igen, azért is...
Jó,
asszociálhatunk a férfi.
Logikus.
Igen.
De
egyébként itt van a híres Rexek között.
Már meg. Ja, igen?
Igen, Rex.
Első
Rex, osztrák színész kutya.
Ja, azt hittem, hogy Matthias Rex.
Ja, hát valahol ő is. De ez az osztrák színész kutya, ez nagyon klassz. Volt Rex a Csillagok háborújában, a Klónok háborúja sorozat hőse volt? Húha, ott lehet, hogy már elveszítettem ezt a fonalat, de higgyük el. Aztán események közül megemlíthetjük, 1972-ben ezen a napon, tehát február 17-én a Volkswagen Bogár eladott darabszámmal megelőzte a Ford T-modellt. Hát ez napra köthető, ez érdekes. Kezdte azt az értékesítőt, aki eladta azt a darabot, amivel
azért valószínűleg az év végén terült ez ki.
És a levegőbe öklözött, hogy ez az, megvan.
Meglepődnék, ha ez visszakövethető lett volna ilyen szinten is, de oké. Elképzelni azért jó. De a kiegyezést ne hagyjuk ki már 1867-ben.
Ja, tényleg, bocsánat, az mekkora hülyeség már. Mármint az, hogy átugrottam.
Kiegyezés? A legnagyobb királyság volt.
Igen, és micsoda remek időszak jött utána egy pár tíz év. 1967, megszületik a kiegyezés, első Ferenc József osztrák császár magyar király Deák Ferenc javaslatára Gróf Andrássy Gyulát nevezi ki magyar miniszterelnöknek, és létrejön a dualisztikus államszerkezetű osztrák-magyar monarchia. Ez is ezen a napon történt, tehát 1867-ben.
Igen, hát kevés olyan döntés van, mint amivel kapcsolatosan nincsenek viták, de hogy azért elég sokszor, sőt többnyire sikerült a rossz oldalra állni, meg rossz külpolitikai döntéseket hovni az országnak, hát ez biztos, hogy nem az volt, úgyhogy ez az a fejlődés, hát a számokban is jól mutatható.
Há, persze.
Ami azt követően egészen, hát majdnem egészen az első világháborúig tartott, úgyhogy
hát gyakorlatilag jó, belegondolunk, ahogy kinéz a belvárosunk.
Igen. Nagyon sokszor szóba kerül.
Eszvedle sok és igen. Erős nyomot hagyott itt ez az időszak. Úgyhogy igen. Születésnaposok, Arcangelo Corelli, olasz barokzeneszerző 1653-ban született, Peter Di Pál, magyar sportoló, edző, sportújságíró, humorista, író 1925-ben. Van még egy humoristánk egyébként.
1925?
Aha.
Tehát most pont 100 éves lenne Peter Di Pál.
Így van.
Tücsök és Bogár.
Ja, tényleg, a Tücsök és Bogár.
És hát még sorolhatnánk.
Igen. Balázs Piri Balázs, villamosmérnök, grafikus, karikatúrista, 1937-ben született. Ő is, hát szerintem gyerekkorunkban számtalan kiváló vicces rajzát nézegettük a Ludas Matyiban. Köszönhetjük Cserhalmi Györgyöt, Eperjes Károlyt, ők is egy napon születtek ezek szerint.
Ezt nézem, hány év különbséggel?
Színészeink 6. 48-as Cserhalmi György, és 54-ben született Eperjes Károly.
Vég Péter, hogyha maradunk a színészeknél.
Igen. Akit,
hát szerintem Cliff Barnes hangjaként ugrik be a legtöbbeknek nyilván.
Igen.
Jellegzetes.
És
én most láttam a Holdköltők Társaságában a nagyon szigorú iskolaigazgató és konzervatív iskolaigazgató szerepében tök jó volt. De az előadás is természetesen nagyon érdekes, hogy amit az ember filmen lát hamarabb, az hogy elevenedik meg színházban. Na mindegy, Vég Péterről ez jutott eszembe.
Igen, és akkor van még egy Óze díjas, mert én ezeket rendszeresen beillesztem minden alkalommal, ha találok a listába, Bíró Kriszta, Jászai Mari díjas és Óze díjas magyar színésznő, ugye ők azok, vagyis az Óze díja az, amit epizód, vagy ilyen, hát igen, ilyen epizód szerepek megformálói kapnak. Tehát nem a főhős, nem az, akin a reflektorfény van, hanem az, aki ügyesen alakít egy kevésbé hangsúlyos szerepet mondjuk, és szerintem tök klassz, hogy van egy ilyen. Azt mondja, hogy Dennis Richards, amerikai színésznő, van még itt a listánkon. Ónodi Esztert is köszöntjük nagy szeretettel. Várjál, csak azt keresem, hogy kit nem akartam volna kihagyni. Huang Zhen Sun, kérem szépen. Vagy ismertem nevén Yen Sun, vagy Yen Sen Huang. És még nem tudom hány permutációja van a nevének, de egy a lényeg, hogy az Nvidia-nak az elnök vezérigazgatója, ugye, amiről nagyon sokat beszélünk mostanában, óriási teljesítményt produkált a maga a részvény, meg az árfolyam, de maga a társaság is, ugye, hiszen az AI fejlesztéseket támogató hardware vagy processzor, Nvidia alkatrészek vagy csipek nélkül egyelőre nem valósulhatna meg, vagy nem valósulhatott volna meg ez a fajta fejlődés.
Hát
és már előtte is nagyot alkottak, ugye, mert hát a grafikai csipek és a játék konzolok, meg nem tudom, amiknek már onnan fejlődött, ugye, ez az egész.
Legnagyobb tőzsdei sztorit csináltak meg, hogy az elmúlt időszak azért nagyrészt róluk szólt, és törtek előre a másodvonalból a világ legnagyobb és legfontosabb technológiai cégei köré. Hát azon lehet vitatkozni, hogy ezt mennyire kapták készen, szerencsésen a piaci körülmények alakulásával, hogy pont ők tudták azt gyártani, hogy leginkább hirtelen szükség lett a mesterséges intelligencia kapcsán. Nyilván ez is benne van, hogy mennyire, hát azt lehet számolgatni, meg lehet erről vitatkozni. Minden esetre egy vagyont lehetett keresni a részvényeikkel, ez viszont egyszerű tény.
Oké. Körülbelül ennyi a lista. Ja, halálozásokat.
Kíváncsi voltam, hogy Billy Joe Armstrongot megemlíted, de akkor ezek szerint nem nyúlok oda. Ja, én csak gondoltam, visszakérdezek, hogy szereted-e a Green Day-t, de ezek szerint nem vagy odaértük anyom. Jó.
Nézd, én hagytam bent a listában, tehát azért egy érintőleges kedveltség mutatkozik. Ja. Hogy legyen Green Day?
Igen,
addig elmondom, hogy ezen a napon hunyt el Giordano Bruno, itáliai tudós, filozófus, csillagász 1600-ban 1548-ban született.
Jó, túl teszem magam azon, hogy nálunk a családban elég komoly vita van. Gyakorlatilag egyetlen, aki kifejezetten nem szereti, de tudom, hogy sokan meg nagyon. Úgyhogy biztos a hallgatók között is. Úgyhogy most elereztem azt az alapelvet, hogy jó lenne valami pörgőssel kezdeni.
Hát meg azt az alapelvet, amit szoktam nektek mondani, hogy a gyerekek nem magnózni jöttök be ide, hanem kiszolgálni a közönséget. Úgyhogy,
ezért próbáltalak téged is tesztelni, de úgy tűnik, hogy ha nem is egyértelmű, de finom jelzést küldtél, hogy te szívesen meghallgatnál.
Akkor jöjjön.
Hány éves a Billy Joe?
A Billy, kérlek szépen, azt
72-es.
Mondja, hogy
jó, akkor
28, 40, 53.
Hát akkor csak az enyémből kell egyet levonni. Akkor,
ja, hát úgy is lehet.
Akkor igen. Az sok, és akkor azt el sem mondjuk, de jöjjön a Green Day.
A malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy ki mit ír, mi történt a hétvégén, vagy így kora reggel. Még hétvégén olvasgattam a Telexet, amelyben az ott volt egy cikk arról, hogy tüntetők jelentek meg az amerikai Tesla boltok előtt Elon Musk kormányzati politikája miatt. Egyeseknek nem tetszik, vagy egyre több amerikainak nem tetszik az a fajta kormányzati munka, ami az ő reszortja, ugye az a lecsökkenteni a minisztériumi kiadásokat, és hát ez gyakorlatilag egy ilyen álmokfutásszerű lépéseket eredményezett, és
Volt jó pár olyan lépés, ami azért nem volt benne a kampányigéretek között, ez egyértelmű, azért érdekes, hogy milyen reakciók lesznek erre, de hát ugye pont Botondal az ismétlésben esetleg hallhatták a hallgatók, föltettük azt a kérdést, hogy várható-e, hogy egy elképzelhető-e, hogyha rossz adatok érkeznek. Te hallasz engem, ugye? Akkor csak én
hallok,
akkor
hallok.
Az én fülesem. Jó,
aha,
oké. Hogy esetleg majd, ha érkeznek a népszerűségvesztésről szóló adatok, akkor változhat-e az irányultság, de Botond azt mondta, hogy szerintem nem. Ez legalábbis az első 100 napban, illetve azt követően még valameddig nem. Aztán persze egy év után, félidős választások kapcsán, de hogy ez rövid távon nem valószínű. Érdekes lesz azért látni, igen, hogy ez az elképesztően sok intézkedés, meg össze-vissza beszéd, meg ami hirtelen bezúdult, mm-hmm. és egy részéről tudjuk csak, hogy ez megvalósul, vagy nem, vagy hogy mennyire tárgyalás technika, vagy mennyire nem, az hogyan csapódik le az amerikaiakban, akik őt megválasztották, igen.
És hát egész szélsőséges megnyilvánulások voltak, Sheryl Crow, amerikai énekesnő például eladta a Tesláját, mert neki az anyukája azt mondta, hogy olyan vagy, mint akikkel együtt lóksz, úgyhogy ő nem akar.
A Tesla autóban. Az önmagában is egy érdekes kérdés, érdemes lenne megvizsgálni, hogy a céggel jelez, vagy hogy ezt az eredményeiben mennyire tükröződhet. Azért egy vaskos beöntés volt a tőzsdén.
Jó,
oké, volt honnan. Tehát ugye a Trump megválasztása óta 2,5-szeresére, vagy talán nagyon durván, azt hiszem 180 vagy 200 dollár környékéről.
Egy duplázás 400, biztos volt benne, igen.
Az biztos, mert a 400 fölé.
Igen.
Viszont mióta jöttek ezek a hírek, nem volt belőle egy nagy headline, mert nem egyszerre csinálta, hanem fokozatosan szépen ez a 2-3-4-6%-ok, de ott sorozatosan, és azért nagyon csúnyán lejött majdnem 3-20-ig, ahonnan
Jézus,
kicsit visszapadt.
500-ig ment föl. Igen.
Igen, és azért onnan most 80-ig. Nagyon csúnyán megöntözték, mióta a kis minuszos hírek voltak, hogy sokan gondolják úgy, és Európából érkeztek több országból is, meg ott is pocsék adatok jöttek, meg vannak, akik a Musk tevékenysége nyomán döntenek úgy, hogy gondolnak arra, hogy nem vesznek Teslát. Hát nyilván az extrém eset, hogyha valaki a meglevőt is eladja emiatt, aztán az nem hinném, hogy bármit befolyásolna, vagy nem gondolnám, hogy
hát
jelzés lennének,
értékű,
de,
főleg, hogyha egy ismert,
de ha csak más, igen, de ha csak tervezték az... és mást vesznek, az mondjuk azért bekavarhat.
Igen. Jó, hol lehet Telexen? Lehet erről olvasni.
Aha, jó, oké.
A portfólión van összeállítás arról, hogy mik történtek a hétvégén, illetve hogyan, milyen előrelépések történtek, ja, igen, az ukrán háború lezárása felé. Azt is lehet olvasgatni, de tudjuk javasolni, hogy maradjatok velünk, és 4-8 óra után is hallgassatok minket, mert hogy pont ezekről lesz szó, és Krekó Péterrel a politikai kapitál ügyvezető igazgatójával fogjuk összeszedni azt, hogy mit tudunk eddig, milyen lépések jöhetnek a háború. Hát ezt a lezárását én csak nagyon félve merném mondani, mert abban nem hiszek, hogy ez első lépésre így sikerül, de valamiféle fegyvernyugvás, valamiféle megállapodás, béketárgyalás lehetséges. Van már helyszín, időpont, meg egy csomó érdekesség, úgyhogy erről majd fogunk beszélgetni.
A szerb sajtóra hivatkozva írja 24.hu, hogy Vučić jön Budapestre már hétfőn, kitüntetést is kap a magyar köztársasági elnöktől, meg valaki jön még utána kedden szerdán is, mert nagy lezárások lesznek, megjelent a hosszú lista, delegáció megint. Izraeli elnököt olvastam talán valahol, de most ebben nem vagyok biztos, de érdemes lesz majd, de konkrétumokra, hogyha lesznek, akkor még röviden visszatérünk a Budapest rovatban. De amúgy a 24-en a vezetőanyag az a honvédelmi miniszternek a ingatlan tranzakciója Balatonfelvidéken. Kúriát, borászatot vett a miniszter, ennek nagyjából a háttere, ezzel foglalkoznak ma reggel.
Jó, akkor esetleg egy bőrze.
Jó,
gyorsan.
Hát ránézve az órára, most
hát
kéne befejeznünk.
Hát
úgyhogy esetleg
meg is jelent a hírszerkesztő kollégina.
Igen, ez volt a legbiztosabb jelzés, igen, hogy már előrébb kéne tartanunk, úgy utcó neki.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Na hát akkor gyorsan a Budapest értékbörzéről, 1%-ot esett a BUX, 87.542 pontra, voltak emelkedő meg eső blue chipek. Minuszos volt a MOL 1,6%-kal esett 2950-re. A Telekom sem bírta szuflával, 1%-kal került lejjebb 1422 forintra. Az OTP sem, mert az meg 1,6%-kal esett, mint a MOL, 24500-ra. Aki volt pusszos? Nyilván a Richter. Igen, 4%-kal. Hát nem csoda, hogy ő egyedül nem tudta a vállán elvinni az indexet. 4%-kal feljebb került az árásra az ára, 10.750 forinton fejezte be a napot és a hetet.
Amerikában a történelmi csúcsok környékén tart a küzdés, ismét ugyanaz, hogy ha már csúcson van, innentől már azért kicsit nehezebben tud fölfele menni, mert kockávat van bőven, de azért azt láttuk a múlt héten, hogy amikor volt egy kisebb beöntés, azt azonnal megvették, és rögtön a csúcsra kergették vissza a mutatókat. Az S&P most így egy picit mínuszban zár, de hát ez a pici az tényleg egy elég pici, 0,01%, az gyakorlatilag mínusz nulla, még pontban is kevesebb, mint egy. Dow Jones egy kicsit nagyobb mínusz, a Nasdaq pedig pluszban, úgyhogy Mackó kollega, ha éppen nem a mínusz 10-ben húzogatná magára a... Nem tevebőrjük van, miük van nekik?
Nem tudom, biztos bivaj, vagy valami ilyesmi.
Igen. De végre nem rinyál. Hogy túl meleg van a téli táborban. A nyúl, igen. Úgyhogy mondaná, hogy egy sima, egy fordított. Igen.
Mert egy bakonybéli indián honnan szedne bölét, ugye? Tehát azért valahogy próbáljuk már meg.
A modern indián mindent megold.
Igen.
Úgyhogy ez volt... Nagyobb elmozdulások csak ott voltak, ahol valami hír vagy elemzői minősítés változás volt. Egyet emelnék ki, mert érdekes, és részvényként ritkán beszélünk róla. Egy jó nagyot ugrott az Airbnb, kiváló eredményeket produkált, és egyébként is a turizmus szektorból jó hírek jöttek. Nem csak Amerikában, hanem az európai részvénypiacról is. Az Airbnb azt mondja, hogy 15-16%-ot, ha jól emlik, annyit pattant fölfelé.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
És Czoller Andi van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Igen, itt jöttem titeket nyomasztani.
Nagyon jól tetted, így
pörögjetek,
van.
Pörögjetek,
kell. Jó, oké, okay, igen.
Van.
Már nem merje elmondani, de ilyenkor szokott kiderülni, hogy amúgy Airbnb részvényes is.
Nem vagyok, igen, nem.
Most, biztos, hogy nagyon kuncogott.
Ne, láttam, fölhigyelt a szemein, direkt figyeltem már.
Igen.
Nem vagyok Airbnb részvényes.
Na
nem még lehetsz.
Bármikor.
Most nem veszünk.
Ja, csúcson nem vesz, igazán. Most, hogy fölment.
Megmondja neked az Andi, hogy hogyan is kellett csinálni.
Teljesen jó.
Meg persze a friss híreket is elmondja nektek, és utána majd mi visszajövünk.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Február 17-e van, 7 óra, 9 perc, hétfő reggel, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is, szép jó reggel.
És itt vannak a hallgatók is, sőt, itt van a műszaki vezető is, aki elővarázsolta az SMS fogadására és olvasására alkalmas alkalmazást.
Természetesen néhány megjegyzést elejtett a képességünkre vonatkozóan, de hát ezt megszoktuk tőle.
Teljesen alaptalanul persze, teljesen, mert mélyen el volt ez ásva, csak mindenféle titkok tudója tudta előnyerni ezt az alkalmazást, ez ő meg is tette, köszönjük neki, így el tudjuk ezt olvasni például, hogy valaki, ugye említettük Farkas Sacit, aki a női hangunk, és szerepel ezekben a kis sweeperekben, meg szignálokban, és ahhoz jött, hogyha már Farkas Saci, a Sandra nem fog visszatérni, hogy kicsit kifejtse a véleményét mindenről?
Azért van egy régi Sandra.
Igen.
Balaton Szandra. Is.
Igen, abszolút.
Mint értek
hát egyébként. Nem tudunk róla.
Biztos lenne véleménye sok mindenre.
Ja, én persze, meghallgattam mindig volt. Igen, és van. És még hozzátette a hallgató, hogy itt a főzelék, egyed elek. Nagyszerű, köszi.
Mackó kollega is kapott egy szóviccet kapásból a hegyek mélyén.
Igen, jó reggelt, szegény Maci a bakonyban, lehet, hogy fázik, és akkor ő a dermedve. Ezt Zsolt írta.
Igen, köszönjük. Továbbítjuk neki, és akkor kijön az erdőből azonnal,
igen,
szerintem.
Igen, biztos. Úgyhogy ezek jöttek. 0636 980 980, ez a mi SMS, WhatsApp és Viber számunk, jöhet még.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ott pont együtt voltunk, amikor a metróbuszokat emlegettük, most már tudjuk azt is, hogy honnan indulnak az
szép,
első járatok.
Szép lassan csöpögnek az információk.
Igen. A főváros ugyanis közölte, hogy 150 ezer budapestit érintő szolgáltatás indul majd ezzel az első metróbusz járatokkal, amelyek Káposztásmegyerről, Pesterzsébetről, Zuglóból és Rákosszentmihályról indulhatnak majd. Ezek lesznek tehát az elsők.
Igen, de az információk lassan csöpögnek. Most ennyit tudtunk meg, tehát hogy honnan, de hogy pontosan merre, melyik metróhoz, mit váltanak ki, hogyan változik, azt természetesen. És egy próbaprojektről van szó, ezeknek az eredmény alapján vezethetik be, hogy több külső kerületből is közvetlen átszállásmentes kapcsolat indul majd, és gyors a metrókhoz, mert ez a koncepció. Addig, ameddig, amíg nem sikerül felfejleszteni a kötött pályás közlekedést annyira, igen, hogy azok át.
És hát még az asztalon van az is, ugye, hogy a 100E reptéri járat a Deák-téréjétől nyugatig meghosszabbodjék, és onnan induljon, és akkor érintve a Deák-teret megy kifele.
Igen, erről nem beszéltünk még, illetve hát egy említés szintjén, mert ez meg valamikor tavaly ősszel már fölmerült. Azt hiszem, ez is Vitézi Dávid környékéről érkezett
javaslat,
ugye? Igen. És több minden van az asztalon. De valahol kényszer is, mert egyszerűen már annyira nagy a forgalom a reptéri buszokon, hogy nem tudnak megfordulni, meg hogy megakadályozzák ott a forgalmat sokszor, amikor ott forognak a Deák tér környékén. Nyilván tök jó, meg segít a magyar utazóknak is, elsősorban az északi agglomerációból érkezőknek, hogyha nyugatitól indul, és onnan lesz egy közvetlen elérés a reptérre. Hozzáteszem, ott mondjuk, ha átszállnak vonatra, akkor a egyes terminálig eljutnak, csak ott kell átszállni egy buszra, és ez mondjuk opció lehet, mert annak mondjuk sokkal kisebb a költség akkor is, hogyha a százast leviszik. Az már benne volt a korábbi javaslatok között, és úgy tűnik, hogy erre a BKK is hajlandó lesz, meg erről majd talán lesz egyetértés Budapesten, hogy a most kimondottan felárazott, tehát külön díjazású, kimondottan a turistáknak, mennyi most már 2400-nál tart, ha jól emlékszem, hogy a BKK bérlete rendelkezők megkapják olcsóbban. Persze nem a mezei vonaljegy áron, hanem mondjuk két vonaljegy ára ér, és akkor ebbe jöhet ki az a 900 forintos ár. Ahonnan egyébként ez indult, amikor bevezették, tehát a 100 busz onnan indult, utána emelték folyamatosan az árát, hogy a nemzetközi, hát azt mondom, hogy standardeknek megfelelően, az talán nem igaz, de azért elég sok város a reptéri közlekedésre magasabb díjat alkalmaz, ahol a metrók kimennek, ott is az utolsó megálló kap egy 4, 5, 6 vagy 8 eurós plusz díjat, csak azért, hogy a reptérre igyekvő turistákat meg lehessen egy kicsit kopasztani. Nálunk tehát ez a reptéri busz a 100E van, és ez egy tök jó hír, hogyha a hazaiak, illetve a tömegközlekedési bérlettel rendelkezők olcsóbban vehetik igénybe. Amiről most nem szól a fáma, és egy érdekes felvetés volt a korábbi javaslatban, az a leágazása ennek a járatnak Budára, tehát hogy valahonnan a Móricz környékéről, vagy Új-Buda központ környékéről is indulna ilyen gyors járat, ugyanezzel a két vonaljegyes, tehát 900 forintos konstrukcióban, és az megállna, ami szintén fontos lenne, és tök jó lenne a Népligetnél, ahol a buszpályaudvarról is mondjuk egy közvetlen és átszállásmentes kapcsolat lehetne a reptérre. Szóval reméljük, hogy ez majd alakulgat, ezek tök jó hírek. Ebben ez a budai nincsen benne a mostani előrelépésben, de úgy tűnik, hogy akkor a meghosszabbítás a városon belül, meg a kedvezőbb ár a helyieknek, az megvalósulhat, az erre elég komoly szándék van, úgyhogy remélhetőleg ezt tavasszal már életbe is léphet.
Oké, és akkor még egy, ugye a Budapest pesti kerület elégelte meg a rolleresek önkényét. Az 5. kerület után ugyanis a 13. kerületnek is elege lett a rollerkáoszból. 4 pontból álló javaslatot adott ennek rendezésére a 13. kerületi önkormányzatnak Budapest gyalogos érdekvédelmi csoportja, a járda gyalogosoké. Ez úgy hangzik, hogy a szerződésben rögzítsék egyértelműen, hogy a szolgáltató kötelező rendszerét úgy konfigurálni, hogy az ne engedje a mobilitási pontokon kívül a bérlés leállítását, sem a belvárosi, sem az átmeneti zónában. Aztán a szerződésben rögzítsék, hogy a szolgáltató számára az egyes mobilitási pontokra meghatározott maximális járműszámot köteles a rendszerben úgy beállítani, hogy a rendszer a már teli mobilitási pontokon ne engedje a bérlés leállítását, valamint ne engedje a szolgáltató számára az előírtnál több jármű kihelyezését. Aztán a szerződésben rögzítsék, hogy a szolgáltató köteles minden bérlést megelőzően egyértelműen tájékoztatni a bérlőt, hogy a rollerek, a járdán történő közlekedés tiltott, mármint a rollerekkel, és hogy a szabály megszegése esetén mekkora összegű bírságra számított a felhasználó, valamint a 4., az 5. kerülethez hasonlóan a 13. kerületben is jelöljék ki azokat a zónákat, ahol a rollerekkel tilos a közlekedés, és az eszközök ezen zónákban automatikusan lefékeznek, tehát ezek ilyen no-go zónok lennének, valamint azokat a lassú zónákat, ahol a rollerek legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhetnek, tehát ezek a javaslatok.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na hát, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy elindultak az orosz-ukrán béketárgyalások, mert hogy péntek óta Münchenből érkeznek olyan hírek, meg vélemények, hozzászólások, amiből már így körvonalazódnak a dátummal, igen, helyszínnel rendelkező.
Néha egymásnak ellentmondó, de talán ez már így kijelenthető, hogy elindult a folyamat. Hogyha már cégek bejelentik, hogy ők már készen állnak, és abban a pillanatban, hogyha megvan, akkor ők ott vannak, és ez lesz, meg az lesz. Ez is azért azt mutatja, hogy beindult a mozgódás, és nagyon komolyan arra számítanak sokan, hogy ez elég gyorsan eredményre vezethet.
Na hát erre leszünk kíváncsiak, hogy melyek lehetnek az első eredmények egyáltalán, hogy meddig lehet eljutni, meg az, hogy mit tudunk eddig. Krekó Péter fog nekünk ebben segíteni, a Political Capital ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm hallgatókat!
Na, van dátumunk, helyszínünk, az is látszik, hogy Európát próbálnák ebből kizárni, azt is, hogy Ukrajnát azért jelentősen szorongatják így a tárgyalások során.
Hát azért üzentek Putyinnak is kőkeményen.
Putyin is kapott, igen, szóval eléggé mozog és forrong ez a folyamat. Hol tartunk most?
Hát ugye már éppen a mai napon fognak megkezdődni Szaúd-Arábiában a tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között, és ezzel párhuzamosan egyébként az európai vezetők Macron francia elnök kezdeményezésére egyfajta ilyen pánik találkozót tartanak. Igen, abból a felismerésből kiindulva, amit be is harangoztatok, hogy Európát kihagyják ebből a folyamatból. Záróes megjegyzés, ez azért is egy érdekes lépés, mert hogyha nem a katonai, hanem a pénzügyi segítség mennyiségét nézzük, akkor Európa messze a legtöbbet adta egyébként Ukrajnának a háború kezdete óta. És nyilván hát egyébként szomszédos ugyebár Ukrajnával, tehát lehet, hogy lenne értelme bevenni a tárgyalásokba, de látszik más oldalról ebből az amerikai hozzáállásból, hogy itt Európát inkább mint végrehajtóját, sem mint döntéshozóját látják ennek a folyamatnak. Tehát valóban megindult valami. Én azt nyilván a hallgatókra meg a piacra bíznám, hogy ezt beárazzák, hogy gazdaságilag ez mit jelent. Én azt gondolom, hogy arra elég nagy az esély, hogy az elkövetkező hónapokban, talán ez inkább a reális, valamiféle olyan tűzszüneti megállapodás köttethet, aminek eredményeképpen az aktív háborús tevékenységek intenzitása alábbhagy, és inkább valami olyasmi ilyen befagyott, alacsony szintű fegyveres konfliktus látható, mint mondjuk 2014 és 2022 között, tehát a Krím elfoglalása után, de a teljes háború megkezdése előtt, és mind az orosz, mind az ukrán fél, hát kifáradása a háborúban azért erre utal. Vannak arról hírek és meggyőző grafikonok, hogy jóval kevésbé gyorsan haladnak most már előre az orosz csapatok, mint ezt korábban tették. Ugyanakkor én azért attól is óva intenik mindenkit, hogy ilyen extatikus hurrá optimista hangulatba kerüljön, mert azért tudjuk azt például, hogy Oroszország szava mennyire megbízható a békerendezésekben egyrésztről, másrésztről. Európa esetében itt tényleg nagyon komoly, hosszú távú aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok mennyire hajlandó Európa biztonságát szavatolni, illetve hogy mennyire szeretne olyan megegyezést hozni, amely Európa számára gazdaságilag, illetve politikailag előnyös. Meglátjuk.
Uh-huh. A biztonsági garanciák az egy kulcskérdés. Ott mire számíthatunk, vagy egyáltalán számíthatunk-e valamire? Nyilván az ukránoknak az lenne a legfontosabb, hogy minél tovább tarthassanak, illetve ők kaphassanak biztonsági garanciákat arra, hogy nem újul ki a háború, illetve hogy amint kicsit föltöltekeztek, akkor az oroszok nem indítják újra a NATO tagságról.
Illetve hát erre tett utalást, ugye Trump, hogy az ukrán ásványkincsek fejében ők tudnak valamiféle garanciát vállalni erre.
Tehát elképzelhet, hogy gazdasági megállapodás keretében kaphatnak kimondottan az Egyesült Államoktól valamiféle hadászati, illetve ilyen, valamilyen jellegű garanciát, miközben az újjáépítésben meg mondjuk Európa vehet részt?
Én egyelőre inkább egy olyan mentalitást látom az Egyesült Államok részéről, hogy minden, ami előnyös, az Amerikának járjon. Beleértve szerintem egyébként az újjáépítést is.
A rezsiszáma meg nekünk, nem mint Európának.
Pontosan azt megkapjuk mi. És hát nyilván az van, hogy itt elindul egy tárgyalási folyamat, amiben azért én azt gondolom, hogy annyi önbizalma lehet Európának, hogy lehet, hogy a gazdasága mondjuk nominálisan kb. Kétharmada az Egyesült Államokénak, de hogyha mindenbe belevesszük egyébként Nagy-Britanniát, amely most nagyon látványosan közeledik az Európai Unióhoz, nem abban az értelemben, hogy vissza akarna lépni az EU-ba, de abban az értelemben biztosan, hogy politikailag úgy érzi, hogy neki Európa mellett kell állnia. Részt vesz egyébként a brit kormányfő a mai egyeztetésen is az európai vezetők között. Tehát, hogy annyiban lehet szerintem bizodalmunk, hogy azért, ha Európa egységesen tud fellépni ebben a kérdésben, és a nagy tagállamok szerintem egységesen fognak tudni fellépni, akkor valamennyire ezeket a feltételeket maguk is formálhatják. Én azt gondolom, hogy biztonsági garanciák nélkül az égvilágon semmit nem ér egy ilyen megállapodás, mert azzal kapcsolatban azért vannak már tapasztalataink a minszki, hát ilyen béke kísérletekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartott a Putyin szabát akkor, amikor azt mondta a Krím elfoglása után, hogy nem fog további ukrán területeket megtámadni 2014-ben, tehát hogy ezért az orosz kijelentéseket nem biztos, hogy mindig készpénzekkel. Mert a nyakamat nem tenném arra, hogyha valamit Vladimir Putyin megígér a tárgyalóasztalnál, akkor az úgy is lesz. Viszont azzal kapcsolatban, hogy mik lehetnek ezek a biztonsági garanciák, nagyon ellentmondásos kijelentések jöttek, mert ugyebár az amerikai hadügyminiszter azt mondta, hogy ezt mindenki felejtse el, hogy amerikai katona akár táborról is megközelíteni azt a térséget. Zárulás megjegyzését, hogy amerikai katonák eddig is voltak Ukrajnában, csak nem ugyebár a frontvonalban, hanem kiképző feladatokat végeztek, de ott voltak. És azt is, és ezzel szemben ugyebár azt mondta G.D. Vance alelnök, hogy ha Oroszország nem akar megállapodni, akkor már pedig jöhetnek az amerikai katonák is. Tehát teljesen ellentmondásosak a kijelentések, de azzal szemben, amit többen mondanak, hogy itt annyira kaotikus minden, ami amerikai részről jön, hogy semmit nem jelenthetünk ki. Én azért azt gondolom, hogy itt igenis van egy irányvonal, és az irányvonal, hogyha megnézzük azt, hogy az új amerikai adminisztráció az orosz barát szélsőjobboldali pártokkal építi szisztematikusan a kapcsolatot. Európában ugyebár amerikai elnök nem találkozott a német kancellárral, viszont találkozott az AFD-nek a vezetőjével. Ha megnézzük azt, hogy Európát láthatóan egy ilyen riválisként, és egy inkább ilyen ellenséges riválisként tekinti a jelenlegi adminisztráció, megnézzük azt, hogy Oroszország, mintha intenzívebb lenne a kommunikációja Donald Trumpnak, mint Ukrajnának, és megnézzük azt, hogy a múltban is már azért látszott, hogy itt van egy erősebb személyes viszony Donald Trump és Putin között, ami most ki tud teljesedni, tehát ebből én azt gondolom, hogy nem nagyon jöhet ki jó megállapodás, javaslat amerikai részről Ukrajna és Európa számára, de éppen ebben a helyzetben fontos az, hogy Európa a ténylegesen létező gazdasági erejét ladva, vetve valamiféle kedvezőbb feltételeket tudjon ebben az egész tárgyalási folyamatban legalább az asztalra tenni, vagy bekiabálni így a szélről, hogyha már az asztal körül nem ülhet.
Ami a területeket illeti, ez a befagyasztás azt jelentetni, hogy ahol nagyjából vagyunk, az a terület, aki kapja marja, ahol éppen, a felek a fennhatóságuk alatt tartanak, ott lesznek úgymond az idéglenes határok, vagy itt azért várható, hogy azok a területeken is menni fog azért még az egyezkedés?
Azt szinte biztos, hogy a területeken is menni fog az egyezkedés, és azt ne felejtsük el, hogy Ukrajna éppen azért tart egy kis területet Oroszországból, hát igen, megszállás alatt a Kurszki területet, hogy utána ez alkú alap lehessen a tárgyalásokon, hogy annak azt is vissza tudják adni bizonyos területekért cserébe. Az biztos, hogy az 5 megye, amelyet ugyebár Oroszország azt mondja, hogy saját magához csatolt, ezeknek a jelentős részét egyébként nem ellenőrzi ma sem Oroszország, tehát ez elég abszurd lenne, hogyha ezeket mind megkapná. Valóban az egy lehetőség lehet, hogy ahol a mostani frontvonalak húzódnak, ott húzzák meg valahogy ezt a fajta határt, de itt tényleg nagyon kemény egyezkedések lesznek a jövőben. Az is látszik, hogy Oroszország is próbálja erősíteni a saját pozícióit. Amikor elkezdődtek a békéről szóló tárgyalások, akkor abban a pillanatban rengeteg drónt küldött Ukrajnára. Többek között ugyebár a csernobili erőmű szarkofágját is betalálta, nyilván nem véletlenül. Egy ilyen kis, finom, könnyed célzásként Európa számára egy drón, ami semmi nukleáris fenyegetés közvetlenül nem jelent, csak mégiscsak egy jelzés. Tehát, hogy itt azért az elkövetkező hetek szerintem hadászati eseményei, illetve a tárgyalásai még nagyon széles körben módosíthatják a feltételeket, ami egy kellemetlen helyzet, hogy azért sokkal több olyan dolog hangzott el az elmúlt időszakban, ami Oroszország számára kedvező, Ukrajna számára meg nem. Tehát, hogy Ukrajna mondjon le a NATO tagságáról, mondjon le azokra a területekről, amelyeken jelenleg orosz katona állomásozik, mondjon le arról, hogy igen, hogy az Egyesült Államoktól milyen kaphat valamiféle biztonsági garanciát maximum az ásványkincsért cserébe. Tehát, hogy Ukrajnával szemben sok követelés elhangzott, Oroszországgal szemben jóval kevesebb, sőt, ugyebár az is szóba került, hogy visszavehetnék a G8-ba, ugye? Igen, a G8-ba.
Nyolcadiknak, igen.
Nyolcadiknak, aminek nyilván hát azért volt némi oka, hogy onnan kikerült annak idején, és tényleg azért, ami nehezíti szerintem az európaiak helyzetét ebben és Ukrajna helyzetét ebben a pozícióban, hogy nagyon látszik, hogy az Egyesült Államok nem párbeszédre készül, hanem kijelentésre. Tehát amikor mondjuk az amerikai alelnök is megjelenik Münchenbe, elmondja a beszédét, és utána lelép, anélkül, hogy meghallgatná nagyjából, hogy mire a válasz, akkor lehet egy érzésünk azzal kapcsolatban, hogy itt igen, milyen szerepet osztanak ebben Európának és Ukrajnának, de azért más oldalról annyi óvatos optimizmusunk lehet, hogy ténylegesen kifulladóban vannak azért az orosz haditartalékok is, és azért itt bőven lehet ilyen híreket olvasni, hogy sokszor motorkerékpárokkal vagy éppen biciklikkel haladnak előre a fronton az orosz katonák, mert már páncélos járművek alig vannak, tehát hogy Oroszország is érdekelt abban, hogy itt egy béke köttessen, csak az a helyzet, hogy Európa meg Amerika együtt sokkal kedvezőbb békefeltételeket tudna kiharcolni, vagy legalább tűzszüneti feltételeket, mint Amerika egyedül Európa nélkül. Ne felejtsük el azt, hogy Európa milyen fontos gazdasági partnere egyébként. Ugyebár Oroszországnak is, hogyha ezt is a tárgyalóasztalra raknák, ami szerintem nem ördögtől való dolog, például ugyebár az orosz gáz vásárlásának az újraindítás, ezek nem ördögtől való elképzelések, akkor szerintem azért Oroszország is könnyebben meggyőzhető lenne.
Világos. Hát köszönjük szépen, sűrű napok jönnek, ugye 28-a most a céldátum, hogy ott lesz szaúd-arábiai béketárgyalás, hát odáig még nyilván rengeteg minden fog előkerülni, úgyhogy majd vagy addig, vagy utána mindenképp beszélgetnénk. Köszönjük szépen ezt is, szép napot kívánunk neked.
Én köszönöm. Viszontlátásra.
Krekó Péterrel, a Political Capital ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Na hát kérem szépen, ismét bét legek díjkiosztó volt a budapesti értéktőzsdén. Ugye ez az, ahol a hazai tőkepiac legjobb teljesítményeit díjazzák. Különböző kategóriákban zajlik ez, és nyerhető el az a díj. Pár évvel ezelőtt mi is kaptunk média kategóriában, hogy egy kicsit itt menőzzek. Hát nem. Hát nem bírtam ki, persze, hogy akik most kapnak, azok mellénk sorakozhatnak, és lettek legek.
Na jó,
az arcoskodásból szerintem elég lesz. Mindjárt beszélgetünk Vég Rihárddal, a Budapest Értéktőzsde vezérigazgatójával erről. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na hány kategória van most? Hogy van ez a legdíjkiosztó nálatok?
2024-es év után most múlt héten 21 kategóriában osztottunk díjakat. Uh-huh. Ugye itt fontos az, hogy mindenféle részével itt a piacnak foglalkozzunk. Részvényekkel, árfolyamokkal, brókercégekkel, kötvénypiaccal, X-Ten piacunkkal és hát egyéb ilyen emellett lévő dolgokkal, úgyhogy azért is indokolt, hogy ilyen sok kategória legyen, hogy ne csak egy-egy része legyen a piacnak elismerve, és ne csak egy-egy részével foglalkozzunk, hanem ugye ez egy összetett termékkörök és sokfajta szereplő van a piacon, úgyhogy érdemes mindegyik részével egy kicsit foglalkozni ebben a tekintetben is, hogy díjazzuk a legjobbakat minden kategóriában.
De van, ahol nincsen meglepetés, mert a forgalom alapján, meg nagyság alapján számolódik, de van, ahol a többi kategóriánál ott zsűri, vagy javaslatok, vagy mi alapján?
Igen, a tőzsdei tanácsoló testület, aki 2016 óta működik a tőzsde mellett, ilyen lehet azt mondani, hogy a piac nagy öregjei, illetve fiatal szakemberei is alkotják a tőzsdei tanácsoló testületet, és ők azok, akik zsűriként segítik a munkánkat itt a legek kapcsán.
Uh-huh. Ugye pénteken már beszélgettünk Érdős Évával, a Granite Bank is nyert egyet az év legnagyobb új részvény bevezetése kategóriában. Van-e ilyenkor a kategóriákon fölül egy ilyen abszolút győztes, azt érdemes egy ilyet kinevezni, vagy inkább csak a kategória győztesek vannak?
Hát ugye kicsit almát körtével kellene összehasonlítani, igen, hiszen kicsit más egy tőzsdei transzparencia díj, mint mondjuk a legtöbb részvény tartó befektetési alapkategória, tehát ezért nem tudom azt mondani, hogy ki az abszolút győztes. Itt azt gondolom, hogy mindegyik győztes egy egyenértékű rangot jelent. Van, amit persze nem minden évben adunk át, tehát ilyen tekintetben van minden évnek a különlegessége. Például, hogy mondjak erre egy példát, ugye idén a Bét külön díjjal díjazta a tőkepiac fejlesztéséért gyakorlatilag az elmúlt 35 éves munkáját a Wallis csoportnak, ugye Szveres Tibor a alapító tulajdonosa vett át a csoportnak, tehát mindig vannak ilyen különlegességek, de azt gondolom, hogy fődíjat azt nem tudnék mondani. Például a másik, ami ilyen egyedi díj volt, amit nem minden évben osztunk ki, az a termék innovációs díj. Ugye ezt akkor szoktuk kiosztani, hogyha valami tényleg egy újdonság jelenik meg így a termékkínálatban, ezt tavalyi évben jelent meg ugye a CETOP ETF, amit az OTP bank, mint egy árjegyző, az OTP alapkezelő, mint az ETF kibocsátója, és a BÉT, mint ugye a CETOP Index fejlesztőjének a közös munkája eredményeként jött létre, ugye ez egy több éves szakmai együttműködés volt, és hát tavaly el tudott indulni, és rögtön az első évben megötszörözte a kezelt vagyonát ez az induló termék, úgyhogy például ez is egy ilyen olyan egyedi díj volt, amit nem minden évben szoktunk kiosztani.
Hát igen. A legjobbkor történt, mert pont most
igen,
került a régió
az aktuális geopolitikai fejlemények is.
Nagyon szépen is muzsikál, és veszik a régiós papírokat.
Így van, tehát kell a jó időzítés is mindig ezzel egyetértek, és hát ugye remélhetőleg a régió is fel fog csatlakozni, illetve hát követi majd a magyar piacnak a kiváló teljesítményét.
Igen, ezt ugye csak a hallgatóknak, bár beszélgettünk a termékfejlesztésekor, bevezetésekor is róla, de ugye ez a közép-európai régiós cégeket összefogó, tömörítő indexből alkotott tőzsdén kereskedett befektetési alap, ez a CETOP ETF, tehát egyetlen kattintással lehet megvenni ugye az egész régiót gyakorlatilag, aki ebben perspektívát lát, már pedig van benne.
Hogyan alakultak a piaci folyamatok, mert a BUX Index a legjobbak között volt tavaly, persze szoktunk sopánkodni, hogy azért alapvetően négy részvény mozgatja, csak itt négy nagyon nagy kapitalizációjú papír van a piacon, de a forgalom is végre növekedésnek indult, ha jól láttuk.
Igen, sok szempontból nagyon pozitív volt a tavalyi év, ugye 31%, közel 31%-ot emelkedett a BUX Index. Hogyha 23 és a 24-es évet együtt nézzük, akkor ez viszont már több mint 80%-nál jár az index, és ott ugye január-február elején is ugye emelkedett. És amit említettél te is, hogy ez nem néhány nagy részvénynek a kizárólagos jó teljesítményt jelenti, az azt is mutatja, hogy viszont a BUMIX index, ugye a közepes és kisebb kapitalizáció részvényeknek a tőzsdeindexe, az viszont még a BUX-ot is felül teljesítette 23-24-es évben, az pedig 90% fölött emelkedett ebben a két évben, tehát azt mutatja, hogy ez egy elég széles körét lefedi a tőzsdén jegyzett papíroknak, akik kiemelkedően tudtak teljesíteni az elmúlt egy vagy két évben.
Beszéljünk egy pillanatra akkor magáról a Budapesti Értéktőzsde részvényéről is, mert a múlt héten éppen szóba került itt a műsorban, hogy az egyik legjobban teljesítő papír, ez már az idei évre vonatkozik, hogy kilőtt a Budapesti Értéktőzsde, Budapesti Értéktőzsdén forgó részvénye. Ennek mi befolyásolja a zárfolyamat, és mi állhat itt most a kiemelkedő jó szereplés mögött?
Igen, ugye nem mi kaptuk a árfolyamemelkedésnek a legegdíját, azt a Telekomnak osztottuk ki, hiszen ott a prémium kategóriában forgó részvényeket vizsgáljuk kizárólag, ugye a BÉT részvénnyel pedig a standard kategóriában lehet kereskedni, de valóban a tavalyi évben duplázott a BÉT részvény árfolyama, mert a BÉT mint tőzsdén forgó igen. részvénynek az árfolyama. Itt hát, hogyha mi befolyásol, alapvetően azt mondom, hogy a kereslet és a kínálat természetesen,
igen.
De emögött persze ott vannak a fundamentumok, tehát elég erős éve volt 23-ban a BÉT-nek, és ugye múlt héten publikáltuk a Q4-es gyors jelentésünket, ami azt mutatja, hogy 24-ben nagyon hasonlóan erős évünk volt, mint 23-ban. Itt néhány százalékpontos eltérések voltak csak, tehát a bevétel az egy nagyon picit tudott emelkedni, az EBITDA-nk is emelkedett, az adózott eredmény, a nettó eredmény az pedig egy kicsit csökkent, de hát ugye egy 23-as rekordév után közel hoztuk azt a rekordévet, tehát tulajdonképpen ez is azt gondolom, hogy egy erős és jó eredménynek tűnik.
Aha, tehát ezek alapvetően befolyásoló tényezők, önmagába véve akkor gyakorlatilag a Gránit megjelenése a piacon, hogy egy ekkora kapitalizáció cég és az általa generált forgalom, az aztán szintén visszahathat a BÉT teljesítményére ezáltal az árfolyamra is, tehát egy ilyen összetett, de mindenképp az abból eredő hatás, hogy milyen forgalmat produkál a budapesti tőzsde, hány tagja, igen, kibocsátója van.
A kibocsátókhoz, hogy megérdez, ugye a Gránit valóban a tavalyi évnek a legfontosabb bevezetése volt, ugye az elmúlt 25 év legnagyobb IPO-ja volt, tehát olyan tőzsdei bevezetés, amely együtt járt egy nyilvános tőkeemeléssel, és ez a 38. Új társaságnak a megjelenése volt a részvénypiacunkon 2016 óta, tehát ennyi új részvénysztori jelent meg, tehát nagyon fontos az a likviditásban, hogy legyen mindig olyan befektetési lehetőség, amelyben fantáziát látnak a befektetők. És ugye itt vannak a blue chipjeink, amelyek nagy nemzetközi indexekben is szerepelnek. Természetesen az ő forgalmuknak egy jelentős részét azt a külföldi befektetők adják, de a hazai befektetők is nagyon fontosak, és minél inkább egy közepes vagy kis részvényről beszélünk, annál nagyobb a jelentősége a részvétel a hazai befektetői körnek, és ebben is egy érdemi pozitív elmozdulást láttunk. Az elmúlt években 16 óta meg ötszöröződött a hazai lakosságnak a részvény állománya, vagy a portfóliójában tartott részvényeknek az összértéke. Ez 500 milliárdról 2500 milliárd fölé nőtt már 24 végére. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ebben a kiemelkedő részvénypiaci teljesítményben, dikapiacban tudott-e részesedni a hazai lakosság, akkor azt látjuk, hogy igen, nagyon is, hiszen egyre több részvényt tartanak a lakossági befektetők is.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük. Természetesen gratulálunk a díjazottaknak, meg hát nektek is, és kívánunk hasonlóan sikeres jó évet az idei 2025-ösre is.
Nagyon szépen köszönöm, és nektek is jó munkát, a hallgatóknak is.
Köszönjük,
jó tőzsdei kívánok.
Köszönjük, szia. Végri Hárdal, a Budapest Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na hát a héten sem fogunk unatkozni, az eurozónából és az Egyesült Államokból is fogunk, hát mondhatni iránymutatást kapni, hogy a beszerzési menedzser indexek azok ilyen előretekintő mutatók, hogy igen, fontosak. Kovács Mihállyal, az OTP elemzési központ elemzőjével nézzük át a heti makronaptárat. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Mi kezdünk, az eurozónás adatok, vagy az amerikai jön előbb?
Igen, hát igazából az eurozónás, de mindegyik pénteken jön.
Ja, mindegyik pénteki.
Igen, és csütörtökön leszünk egy fogyasztói bizalom az eurozónára. Tehát akkor igazából talán az eurozónával kezdve, ugye itt az a nagy kép, hogy ugye a negyedik negyed évben elhasalt a kilábalás, hogy úgy mondjam, ugye először úgy nézett ki, hogy nullával, aztán 0,1%-kal nőtt a negyedéves GDP, és akkor volt már egy januári ilyen beszerzési menedzser indexünk, ugye onnan még januárról ilyen kemény adatunk nincsen, csak ilyen indikátorok, és az elkezdett enyhén javulni, tehát újra 50 pont fölé került a kompozit index, főleg azért, mert a szolgáltató szektor javult, és hát most igazából az a kérdés, hogy ez a javulás ez enyhén folytatódott-e, vagy hát milyen mértékben. Ugye a piac azért arra számít, hogy 50,2 pontról 50,5 pontra emelkedik ez a kompozit mutató, és hát nyilván az azért jó hír lenne, mert tényleg nem ez volt az elképzelés, hogy 2025 elejére így gyakorlatilag stagnálásba várt az euróvezet, bár azért voltak ugye erre utaló kedvezőtlen jelek. Hát alapvetően a növekedést ezt leginkább a fogyasztásnak kellene hozni, a reálbér növekedés miatt, de azért foglalkoztatás növekedés az egyre gyengébb, és hát az LKB, ahogy halad a kamatcsökkentésekkel, egyre inkább azt lehet várni, hogy talán a beruházások is élénkülnek valamit, hát és az export meg nyilván a nagy kérdés, ugye főleg annak tekintetében, hogy mi lesz itt a Trump-féle vámokkal, úgyhogy hát ebbe a képbe jön be ez a februári bizalmi index, és hát igazából a fogyasztói bizalom is azért érdekes, hogy itt is a februári adat jön ki, mert azért ahhoz képest, ahogy tavaly a reálbérek nőttek, a fogyasztás az ilyen 2% körül bővülgetett, miközben mondjuk a reálbérek azok inkább ilyen 3-3 fölött nőttek, hogy a fogyasztói bizalom az erősödik-e az idei évben, akár ugye, amit ti is itt emlegetetek, reggel hallottam itt az orosz-ukrán béketárgyalások, vagy egyéb tényezők kapcsán, hát ezt majd meglátjuk. Úgyhogy a csütörtök-péntek ez lesz az euróvezetben az érdekes helyzet, és vasárnap német választások egyébként. Igen. Azért az sem közömbös nekünk. Ott ugye várhatóan ez a CDU-s Friedrich Merz nyerhet, és hát meglátjuk, milyen koalíció lesz, de hogy itt azért egy ilyen üzletbarátabb politikát, alacsonyabb adókat, több állami beruházást vár a piac, úgyhogy azért az nekünk is, meg hát az euróvezetnek is jó hír lehet, hogyha Németországnak egy kicsit sikerül megindulni.
Világos. Oké, és akkor az amerikai adatok meg szintén pénteken, csak délután.
Igen. Azok délután érkeznek. Igazából ugye itt meg az az érdekes helyzet, hogy 6 hónap után, tehát itt is van egy januári beszerzési menedzser indexünk, most jön a február, ugye az amerikai gazdaság az egyébként a negyedik negyed évben 2,5% körül nőtt, tehát ott ugye nem stagnálás van, viszont ott elkezdett romlani a szolgáltató szektor teljesítménye, a feldolgozóipar viszont januárra viszont meglepően javult a feldolgozó ipari bizalmi index, ugye ami azért is érdekes, mert hát akkor jött rám, bár valószínűleg itt a felvételben még ezek a vám bejelentések nem szerepeltek, tehát most februárban itt az is érdekes lesz, hogy ugye azóta bejelentésre kerül kínai vám, mexikói, kanadai felfüggesztése, aztán ez az acél és szén, illetve pedzegetik ezeket a kölcsönös vámokat, uh-huh. Tehát hogy ezt hogyan értékelik a feldolgozóipari szereplők, illetve hogy a szolgáltató szektor, ami ugye még expanziós tartományban van, hogy ennek a teljesítménye ez igazából tovább romlik enyhén. Ugye nyilván ez jelentősen befolyásolhatja a hozamszinteket, a Fed egyelőre nem nagyon akar most csökkenteni, ugye múlt héten jött ki egy nagyon erős inflációs adat, úgyhogy, és hát egyébként azt még nem mondtam, ezben a beszerzési menedzser indexekben is vannak az árnövelési szándékra vonatkozó komponensek, tehát nyilván az is érdekes, hogy ez most erősödik, vagy esetleg enyhül, mondjuk meglepő lenne így a vám bejelentések fényében, úgyhogy itt nem kedvezőtlen irányba változnának a dolgok.
Oké, rendben, izgi lesz, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát kívánunk, szép napon!
Okay,
szia, szervusz! Kovács Mihállyal, az OTP Elemzési Központ elemzőjével néztük át a hét fontosabb makro eseményeit.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Robogunk tovább Czoller Andi híreivel, utána pedig az adóvilággal folytatjuk a Millás reggelit, ahol a német választásokról fogunk beszélgetni, mind adójogi, pénzügyi, gazdasági hatásait, mind bel- és külpolitikai hatásait tekintve.
Elképesztő fölfordulás van Németországban, és nagyon nagy izgalmak, úgyhogy a választások előtt néhány nappal erről mindenképpen.
Amiért nekünk is kell izgulni, ugye, ahogy Kovács Mihály is mondta, mert hát jelentősen érintettek vagyunk abban, hogy a német gazdaság lábra áll, vagy hogyan muzsikál a jövőben.